A mai napra, hogy látjátok, elkezdünk egy új sorozatot, Jakab levelét, a gyakorlati hívőjelet, azt mondom a címe, igen, gyakorlati hívőjeletet, és azt fogjuk megnézni abban az első 12 verset. Azt vártam, hogy azt mondom, mert lehet egy gyorsak a hallásra, de nem azt mondod, hanem csak akkor lassabban kell beszélnem ez szerint. A Jakab levelét azt sokszor óvatosan közelítették meg még az első századokban, nagyon féltek tőle, mert hogy eléggé gyakorlatias megközelítésű az a levél. Ebben benne van ugye az is, hogy akkor, hát, akkor hol van a kegyelem? Hol van Istennek a kegyelme és hasonlók? Remélem, hogy a Jakab levele végitanulmányozásának a végére nyilvánvaló lesz az, hogy nem arról van szó, hogy akkor most cselekedetből üdvözülünk és hasonlók, hanem hogy az Efézus 2.8 kezdben is olvassuk, hogy a kegyelemből és hitáltal van üdvösségünk, nem azért, amit teszünk. Ugyanakkor viszont nagyon fontos látni azt is, hogy az, amit teszünk, az hangosabban beszél, mint a szavaink. Mondhatnám úgy is, hogy addig, ameddig Hitler csak leírta a Mein Kampfot, addig az csak egy könyv volt. Amikor elkezdtem megvalósítani, akkor lett látható. De nem csak ilyen negatív példát lehet hozni, hanem pozitívat is, hogy addig, ameddig Teréz anya beszélt arra, hogy mi az ő elhivatása, addig nem volt annak sok nyoma. Amikor elkezdte azt megélni és megcselekedni, akkor vált mindenki számára nyilvánvalóvá és valóságossá. Azt gondolom, hogy így van ez a Jakab levele kapcsán is, hogy nem arról beszél, nem arra minket, hogy most akkor hajtsunk végre bizonyos tetteket és törvényeket, és akkor az majd jóvá tesz minket, hanem az, ahogyan hiszünk Istenben, az megnyilvánul a mi életünkben, mindennapjainkban, tetteinkben is. Ez már csak azért is fontos, mert a társadalomban nincsen úgy igazán most egy komoly morális alap, hanem mondhatnánk azt is, hogy szoktál fogalmazni, hogy minden relatív. Minden mondjuk, hogy szubjektív vagy hasonlók, de az a nehézsége pontának, az a visszásága pontának, hogy bárki bármit tesz vagy mond, megindokolja a saját szubjektív igazságával. Ezzel szemben egy keresztények azt mondjuk, hogy van egy másfajta igazság, egy objektív igazság, ez Isten igéjén alapszik, és az ő igazságán alapul mindez, és amit mi szeretnénk tenni, az is Isten igéjén alapul. És igen, vannak benne defektusok, vannak benne hibák, vannak benne olyan pontok, amikor nagyon félremegy valami. Elég csak az elmúlt hét politikailag felkapott eseményre, ide igazán nem politika volt benne a lényeg, de azon eseményre fókuszálni, abban is látszik az, hogy igen, hívőként is tudunk nagyon rossz dolgot csinálni, és félrelépni Istennek az igéjében. Attól függetlenül a szándékunk, a célunk az, hogy az ő igazságát megéljük és megcselekedjük. És az egyházak is megakadtak Isten igazságának a megcselekvésében, meg benne az emberek is. Nem mentesülünk ebből ezzel az egész alól, a társadalmi problémák is hatnak ránk. Ugyanakkor azt szeretnénk megtanulni ebben a sorozatban, hogy hogyan cselekedjük Isten igazságát. Hogyan cselekedjük meg azt, ami az ő igazsága. Vagy feltehetnénk azt is kérdésként, hogy hogyan kell bölcsen élnünk. És egy csomó dolgot el tudunk mondani arra nézve, hogy hogyan kell bölcsen élni, beszélni, sokat tudunk erről, de azzal már küzdünk, hogy hogyan éljük ezt meg hiteles módon. Hogyan jelenítsük meg a keresztény életet a társadalomban olyan módon, hogy az mindenki számára látható, befogadható, és jól értelmezhető legyen, hogy Isten kerekedjen ki ebből. És mindez a cselekvő hitben lesz igazán látható, vagy már aztán mondtam itt is, hogy a szeretet látszik a többi duma. Lehet nagyon sokat beszélni a szeretettől, de hogy nem teszünk láthatóvá tetteinkkel, addig nem sokat érjön magában, nem visz addig előre. Úgyhogy most 5 pontot szeretnék elétek hozni. Az öt pontból az első, az bújj elő. Közelebb. Ó, te nyomtad, vagy én nyomtam? Te nyomtad. Ó, a csodában, akkor nem megy. Az első az, hogy a láb, amiről szól az első fejezetnél majd, hogy járjunk a tökéletesség útján. Aztán a következő az a kéz, hogy cselekedjük a hit cselekedeteit. Utána a száj, hogy szóljuk az igaz szavakat. A szív, hogy vessük alá magunkat Istennek. És végül térd, hogy hagyatkozzunk Isten kegyelmére. Köszönöm szépen a segítséget, akkor mindig számítok el a továbbiakban is. Mindig, amikor így csinálok, akkor azt jelenti, hogy vagy egy bogár van a fejemben, vagy az, hogy lépjek, kérlek. Tehát, hogy miért foglalkozzunk ezzel a könyvvel? Miért is fontos a számunkra? Alapvetően két dolog fontos hozzá. Az egyik az integritás. Menjünk azért hátamos közben helyre jött. Te voltál? A csodával. Mindig azt mondom, hogy én voltam aztán. Reménykedek, és aztán kudazol fölöd. Szóval miért foglalkozunk ezzel a könyvvel? Az egyik az integritás, hogy hogyan integrálódik az életünknek a különböző területe, mennyire van összhangba mindaz egymással, meg mindaz, amire Isten hív minket, mennyire van olyan módon hatással, hogy az értékrendünket valóban minden területét formálja és átformálja Isten. Ez egyik rész, mert ha ez nincsen meg, ha nincs meg ez a szinkron, akkor hitelenné válunk. Ha pedig megvan, akkor az hatással lesz a körülöttünk élőkre. A másik része, az pedig az, hogy járjunk bölcsen a próbák idején. Mert minden keresztény találkozik próbákkal, és nem arról van szó, hogy ne lennének próbák az életükben, a próbák kulcsa annak a megértése, hogy az Isten segítségével áttélt nehézségek, azok pozitív hatással vannak az életünkre. Az Isten segítségével áttélt nehézségek vannak pozitív hatással az életünkre. Tehát nem bármilyen fajta pozitív, bármilyen fajta megpróbáltatás vagy nehézség, az, hogy hú, de jó, pozitív lesz a végén, hanem az ővele megéltek lesznek pozitív hatással. Szokták mondani, ami nem öl meg, az megerősít. Ki az, aki ezt hallotta már? Ugye, mekkora ostobaság! Kézzel, leverek a lábadat, nem öl meg, csak megerősít. Milyen erős lettem fél lábbal? Tehát abszurd az egész mondat maga. De amennyiben Istennel éled azt meg, akkor az olyan módon tud rád hatni, amikor vele éled meg, hogy valóban ez a fajta átélés, ez pozitív hatással lesz az életedre. Azért, mert közelebb fog vinni Istenhez. Ha vele éled át, köszönöm szépen, akkor az pozitív hatással lesz az életedre. Ha megy visszafele előre, nagyszerű. Köszönöm szépen. Úgyhogy ezzel a szemlélettel pedig megváltozik a nehézségekhez való hozzáállásunk is, legalábbis nagyon remélem. Na akkor nézzük a Jakabot, az első 12 versét, amely így hangzik. Jó, apró betű, hogy nehezen olvassátok. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Aztán belő is csap. Teljes örömet tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyakozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A két lelki és minden útján állhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedik a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával. Mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, most egész nyáron, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta az élet próbáját, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Nagyon tetszik Jakabban már az a fajta gyakorlatilag is, hogy nem úgy van, mint Pál, hogy jó hosszú cifra körmondatta felvezeti a köszöntést. Annak is a maga szépsége, nekem tetszik ez, hogy letudja gyorsan az egészet, hogy csátesuk. És utána aztán ugye egyből belecsap abba, hogy teljes örömet tartsad a testére, amikor különféle kísértésben vagytok. Tehát egyből belemegy a mély vízbe. Azt mondja, hogy teljes örömnek. Teljes örömet tudva azért azt, hogy ez áhatatosságot eredményez. Mennyire szoktatok örvendezni a kísértésnek? Ugye nem úgy vagyunk fel, hogy király van egy kísértés. Ah, tök jó. Most éppen megint nekiálltunk Timivel írni a kalóriáinkat. Próbálunk fogyni, ez a többé-kevésbé sikerül. A többből kevesebb sikerül. És tegnap éppen a nővéremnek az esküvő volt két hete. A születésnapja volt most, igen. Egy hete volt az esküvője. Mentünk születésnapját ünnepelni, csak mi volt persze csoki torta. Tehát abból nem lehet keveset enni, csak sokat és nagyon sokat. És hát direkt nem írtam be a telefonba, hogy hol tartok kalóriában, inkább csak este. Tehát akkor, hogy kevésbé zavar, akkor meg hogy most megettem már mindegy, nincs hogy tenni, hát túlírtam, aztán kész. De hogy napközben nem akartam beérni, az nem kellemes. De nem jó a kísérésre találkozni, nem vágyunk erre. Nem egy reális képzem szempontból, nem amit felvázol itt Jakab számunkra, hogy teljes öröm legyen számodra, amikor a kísérésbe esel. Inkább olyan, mint egy fanatikus, nem? Mint egy fanatikus hívő. Hogy ó, de jó, szenvedjünk, ez az. Üssetek még meg hasonlók. De mit nem csinál Jakab? Egyrészt Jakab nem kezdi el tagadni a próbák létét. Nem kezdi el tagadni azt, hogy vannak próbák és vannak nehézségek. A próbák mellett nem tagadja azt sem, hogy a próba az mindig, szinte kivétel nélkül, mindig nehézséggel jár. Nagyon sokszor szeretnénk ezeket tagadni, igaz, távol tartani a próbát is, mert ha ön is próbak, az legyen olyan, hogy átsitálok rajta, hogy átliberek, vagy hasonlók. Hogy az nem nehéz számomra. Hogy az olyan, hogy ó, hát ez simán megvan nekem. Viszont arra sem hív minket Jakab, hogy ünnepeljük a szenvedést. Nem azt mondja, hogy az annyira jó, az mindenki örüljön neki, hogy hú, tegyek ki a Facebookon, gyorsan kézzétek, szenvedek, tök jó. Meg próbába jövök meg kísértésebben. Nem erre hív minket. És nem is azt mondja, hogy oké, Maga figyeljetek, vannak próbák és vannak nehézségek, de most elmondom a pozitív megvallás alapköveit. Tehát nem is erről beszél, hanem teljesen más megközelítésből veszi az egészet. Inkább mondhatnánk azt, hogy arról beszél, hogy a gondok meg a nehézségek segítenek azzá válnunk, akivé lennünk kell. A gondok és a nehézségek segítenek azzá válnunk, akivé lennünk kell. És inkább erre hív. Segítenek az integritásban, amit hiszünk, azt szerint éljünk és cselekedjünk, és ezáltal segít láthatóvá tenni a hitünket. Mert leginkább a próbában lesz látható a hited. Nem tudom, hogy ti mennyire éltek ezt meg éppen Kárpátalján, azt tudom, hogy Csabi beszélt már erről sokszor, amikor éppen Herszomba, vagy más érkezetben járt, hogy már 30 ezeresen zsugorodott városban, és most már csak 20 ponttal, talán is tudom már, hova zsugorodott, hogy ott is több száz fős nőtt a gyülekezet, de az emberek ilyenkor látják a hitet. Nem akkor látják, amikor minden nagyszerű és minden jó, hogy hú, de jól hiszel, hanem leginkább a próbában. Persze másban is lehet látni értelemszerűen, csak ilyenkor kidomborodik, ilyenkor láthatóvá válik. A sötétségben a kis gyertyaláng is sokkal erősebben látható, sokkal jobban ragyog, inkább látható, mint a nagy világosságban. És ez igaz ránk is. Szóval segít az integritásban, és a hitünk próbája az 4 hozadékkal bír. 4 különböző hozadékot tartogat számunkra. Ja, nem lépkedtem, bocsánat. Az első hozadék az álhatatosság. Jakab 1:3 ugye azt mondja, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Ki az, aki próbálta már hosszan tartani így a kezét? Mennyi ideig ment? 3 óra. Egy nap 24 órán keresztül bírtam, igaz? 4-25 órán keresztül. Ha azt mondom, hogy menjetek haza a délután, és mindenki próbálja itt tartani a kezét, és mérjetek le, mennyi az idő, akkor csináljátok egy darabig, aztán elég hamar fel tudjuk adni, hogy ezt csináljuk, elég hogyan bajnánk. Ha azt mondanám, hogy otthon állj párban szembe valakivel, és úgy csináld, és aki tovább bírja, aznap neki nem kell mosogatnia, mert nem kell főzni, mert semmi ilyesmit csinálni, hanem mindent a másik csinál. Egyből motiváltabbak leszünk, nem egyből tovább bírjuk. Aztán azt mondanám, hogy itt a gyűlőben most itt a gyűlőben most mindenki álljon fel, és akkor tegyük így a kezünket, akkor valószínűleg mindig vannak egy pár versengő szellem, akkor még tovább bírnánk, mint ha egyébként csinálnánk. Ha meg azt mondjuk, hogy hú, figyelj, ha leteszed a kezed 2 órán belül, akkor meghal az összes kis cica a világon, akkor a nők legalábbis ott, hogy egész nap bírnák. Ugye? Vagy amerikai kapitány mondaná azt, hogy egész nap bírom, meg hasonlók, nem tudom, mit mond. De hogy sokkal tovább bírjuk igazából, mint gondolnánk. Sokkal jobban bírjuk az egészet, mint olyan gondoljuk. És a hitünk is erősebb, mint azt sokszor el tudjuk, hogy elmerjük képzelni. Hitünkben is sokkal nagyobb az állóképesség, mint azt gondoljuk. De a próbában lesz igazán nyilvánvaló. Nem akkor, amikor azt mondod, hogy szerintem bírnám. Nem akkor, amikor kipróbálod, hogy tényleg bírod-e vagy sem. Amikor nekiállsz ezt letesztelni magadon. És mindez azért fontos, mert hogy amikor nekiállsz próbába belemenni, akkor az álhatatosságot fog eredményezni az életedben. Jelenleg ott tartunk, hogy van 13 ember a gyülekezetben, akik olyan őrültek, hogy eltökéltük azt, hogy jövőre elmegyünk az Ultrabalatont lefutni közösen. Nem mondom, hogy álljon fel a 13, aztán hát a cserélődik, és akkor meg azt mondjuk, hogy messzigyentettél. De hogy 13, azt mondok, hogy kipróbáljuk ezt. Nem azért, mert annyira jól megy, hanem azért, mert miért ne kihívás. De tuti, már előre látom azt, hogy már néhány ember fejében ott lehet a gondolat, hogy te jó, de hülye vagyok, igen, mondtam. Ez a mocsok rábeszélt, nem igaz. Aztán, hogy mennek előbbre az idők, mondjuk ott lesz már február, és akkor azon benned, hogy február van, mindjárt április vége, mindjárt lesz a futás, és még alig futottam valamit. És egyre inkább stresszel, és egyre inkább izgulsz, és aztán azt mondod magadra, hogy jó, akkor elmegyek futni 5 kilométert. Aztán 6-at, aztán 7-et, mert akarod magad tesztelni, hogy mennyire megy, hogy készen legyél arra, hogy az majd menjen. És először ott a kihívás, hogy te jó, hát hogyan fogom ezt lefutni, aztán neki állsz gyakorolni, gyakorolsz, és még gyakorolsz, rájössz arra, hogy nem megy. Utána gyakorolsz tovább, aztán egyre inkább megy. Aztán utána már ott tartasz, hogy mégis lehet, hogy meg lesz. Nem is éged be annyira. És egyre jobban belelkesülsz. Valaki, aki így fut, most nem akart neveket mondani, hogy már most nemrég elküldte, hogy már 10 kilométernél jár, hogy már annyit futott le. És még valószínűleg ennél jobb is lesz majd. Hogy egyszerűen egyre inkább megy a gyakorlat, segít jobbá válni. Aztán végén jön majd az Ultrabalaton, elnyit lefutjuk, jót szenvedünk, jót örüljünk magunkon, és élvezik az egészet, és talán már úgy jön vissza majd néhány ember, hogy hú, hát mikor lesz a következő? Nevezzünk már be. Mert egyszerűen már rájössz arra, hogy hú, de jó, és a gyakorlás, az állatosság kimunkálja az állóképességet. Ez igaz a hitedben is, nem csak a futásban. Ezek a fajta próbák kimunkálják az állatosságot, az állóképességet. Én nem azt mondom, hogy örüljetek annak, hogy milyen jó, mikor szenvedtek, hogy ha, de jó szenvedni, hanem az, hogy tudd meg, hogy ez azért adta, engedte Isten előtte az életedbe, mert úgy látja, hogy ebben meg fog szállni ő vele. Magadban könnyen elbuksz, de ő vele menni fog. És ehhez képest pedig, amikor az ember nehézségben vannak, és mondjuk betegség, kórház, halál, gyász, fájdalom, munkaelvesztése, vállás, stb. Sok minden dolog, amikor megjelenik az életünkben, akkor vagy nem akarunk tudomást venni a próbákról, és a nehézségekről, vagy világgá kürtöljük, vagy a Facebookra, hogy ott veszek a kórházban, vagy hogy elváltam, vagy hogy bármi egyéb dolog, hogy aztán majd sajnáljanak az emberek. Vagy nem veszek róla tudomást, vagy mindenki tudatni akarom, mert az nekem könnyebbé teszi az egésznek a kezelését. És hívőként is van az a reakciónk, hogy ó, hát Istenem, miért vagyok itt, miért nem vagyok én jobb helyzetben, hát nem a gyermeked vagyok. Miért kell nekem ebben szenvednem? Vagy éppen elmenekülnek a probléma elől, vagy éppen mindenkinek elpanaszoljuk. Hogy miért jó az a szent ima, kéres köntös. Testvérek, fiatek, imádkoznátok a szomszédomért? Akkor egy paraszt képzeljétek el, hogy, és neki azt beszélni minden dologról, hogy miket csinált, meg hogyan csinálta, de milyen szép köntösben van, nem, hogy te imád kértél érte igazából. Nagyon jók vagyunk az ilyenben, nagyon ügyesen meg tudjuk ezt oldani. És hányszor tekintünk ezek a dolgokra úgy, amire Jakab felszólít minket, hogy teljes örömet tartsátok ezt. Hogy egy lehetőség arra, hogy az Istenbe vetett hitünket megtapasztaljuk, és még inkább meg is erősítsük. Hogy erre kaptál most lehetőséget. És ott van János 15, amikor a szőlőtőről beszél a Szentírás. A szőlőmetszés az valószínűleg fájdalmas a szőlőnek. Nem beszélgettem még szőlővel erről, de azt gondolom, hogy rövid távon egy kellemetlen a növény számára. Hiszen egyfajta seb keletkezik rajta. De a jövőre nézve, mert bőségesebbé teszi a termést. A jövőre nézve pedig erősíti azt a növényt, és sokkal nagyobb lesz a számunkra legalábbis a hozama. A Szentírásban, egy másik rész, egy másik gondolat, amit hozni akarok elétek. Igen, azt akarom. Hogy amikor ilyen fájdalmat élsz meg, akkor az magában hordozza azt a potenciált az életedben, hogy Isten valami újnak, valami sokkal tartalmasabbnak ágyaz meg, hogy teret készít az életedben. Amikor így lemetsz dolgokat, vagy éppen fájdalmat szenvedésért élsz át, akkor egy tartalmasabb valami jobbnak készíti a teret. Ahogy a szőlőnél ilyenkor a jobb termés, a finomabb, nagyobb szőlőszemek és egyebekhez törekszünk, vagy egyébként törekszünk, ezt teszi Isten az életünkben is. Ami rövid távon fáj, de hosszabb távon sokkal jobbat tartogat számunkra. A Róma 5.3.5-ben ezt olvassuk, hogy de mi nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az áltatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete nekünk adott szent idek által. Ugye, amikor ott van a megpróbáltatás, akkor azt nem rejtem, vagy nem eldudni akarom, az, hogy de jó, hogy Isten akar engem tovább növeszteni. De jó, hogy megmetsz, mert látja bennem a potenciált, hogy valami még jobbat, minden jobbat fogod teremni. Hogy ő így lát engem, és mindez azért, mert a szívünkbe áradt Isten szeretete. Mert ezt megéltük, hogy a Szentlélek ott van az életünkben, és ő munkája ez bennünk. Ő látja, hogy mi az, ami haszontalan, és mi az, amit meg kell tartani. Úgyhogy az első pontunk az áldatosság, amit látunk a hozadékokból. Illetve a második hozadék, az pedig a tökéletesség. Jakab 1.4-ben ezt olvassuk. Az áldatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Fontos, hogy jól értsétek, ez a tökéletesség nem az a tökéletesség, hogy teljesen hibátlan vagy. Hogy nincs semmilyen kis, pici kis makula rajta, de ez nem találtam a szót. Hogy teljesen makulátlan lettél, semmilyen fajta kis szépség, pötty nincs az arcodon. Nem arról beszél. Olyan tökéletesről beszél, amit egyesek talán úgy fordítanának, és aztán kifejezőbb is, hogy érettség. Hogy éretté váltál. De azt mondja, hogy legyetek az áldatosságon keresztül, legyetek egyre inkább érettek. Egyre inkább felnőttek, egyre inkább olyanok, akik készek arra, amire Isten elhívta őket. Egyre inkább távol a bűntől, és közel Istenhez. Mert Isten közelében nem fér meg a bűn. Isten közelében nem fér meg a sötétség. Legyetek egyre inkább érettek, fejlettek, legyetek készek arra, amire Isten használ akar minket. Ugye a keresztény jelen tökéletessége az maga a keresztény érettség, hogy egyre inkább befelé haladunk. Ami a teljes személyiség egységes voltáról szól. Nem arról, hogy teljesen hibátlan, hanem egyre inkább megvan az a fajta integritás, amiről az elején beszéltem. Hogy Isten igéje, amit ismerek, ami az életemben benne van, az ő Szent Szelleme, aki bennem van, egyre inkább formál engem, és annak megfelelővé válok. A tetteim, az életem szinkronba kerülnek azzal, amit ő mond, amire ő elhív engem. Úgyhogy amikor erről beszélünk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ez, amire Isten hív minket. Ilyenfajta egységet alkot bennünk mindez, ilyenfajta harmóniában van. És nagyon tetszik az a képanyag fogalmaz, hogy ez ellentétben áll azzal a ingatag, vagy kétlelkű személlyel, amiről a 6.-8. versben beszél. Úgyhogy ha próbálva, hogy nehéz helyzetben vagyunk, akkor ez hátosságot eredményez, és ezzel rálépünk a keresztény érettséghez vezető útra, ami aztán visz minket a tökéletesség irányába. És ha nem is leszünk a földön tökéletesek, de egyre inkább Krisztusivá formálódunk. Na de hogyan jön elő bennünk ez a tökéletesség? Ugye nem úgy, hogy most azt mondjuk, hogy müszi, és megjelenik értelem bennünk, hanem hogy itt van a helye a próbáknak, hogy a próba áhítatosságot szül bennünk, és azt tesz tökéletessé minket. Az formálja ki bennünk ezt. Vegyünk például egy teafiltert. No. Fogsz egy teafiltert a kezedbe, ott van benne potenciálja a teának, igaz? A teja ízének, nem hogy itt már finom teát, de akkor ott van az a lehetőség, hogy van egy finom teja. De hiába fogod a kezedbe, attól nem lesz még finom teja a szádban ízként. És ha fogod a teafiltert, bevágod a szádba, akkor se lesz jó. De ahogyan belemártod a forró vízbe, akkor elkezded látni, ahogy kiázik. Ott van a dia, hogy teljesen áttetsző pohárban, a teljesen áttetsző vízben belerakod a filtert, és ilyenek meg a kis különböző kis ilyen színes, aranyszínű csíkok minden irányba, és kezdi elszínezni az egész poharat. És a végén aztán egy ilyen poharat kapsz a végén, hogy ott van az aranyló teja. Az aranysárga színnel. És igazából akkor mutatja meg az igazán a tea az erejét és az ízét, amikor a forró vízbe teszed. Amikor megpróbálod a forró vízzel. Addig csak egy filter, vagy éppen van egy kis adag fű, vagy bármi egyéb, vagy egy kis teatojásban eredet vagy te valami. De ez a tea fű igazi próbája. És azt mondhatnám erre, hogy a hívő embernek, a hívő ember számára az élet nehézségei, a kihívások, az a forró víz. A te életedben a forró víz, a nehézség, a kihívások. Nem az, amikor Isten megállt téged, ami nagyja, hogy hú, kaptam új kocsit. Kaptam dupla erősítés emelést. Az tök jó dolog, de nem abból fogja megmutatni a te teád, a te életed azt, hogy mennyire bízol Istenben. Az, ahogyan az ilyen kihívásokban megállsz, az mutatja meg az Isteni jellemet benned. Úgyhogy innentől kezdve mindenki kötelező, hogy legalább járjon szaunába, és ott mindenki látja, mennyire hívők vagytok. Nem, persze nem, de hogy mennyire vagy kész arra, hogy belemenj az ilyen kis próbába és nehézségekbe, azért, hogy az Isteni jellem látható legyen belőled. Aztán a harmadik, az a bölcsesség. Jakab 1:5-ben ezt olvassuk, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Mondhatnánk azt is, nem, hogy a próbák azok általában imára kényszerítenek minket. Ha előtte nem is nagyon tettük, akkor a másnap akkor a próba az majd imádságra fog minket erőltetni, és arra kényszerít. És ennek nem csak az ima lényege, hanem az, hogy ráébreszt arra, hogy mennyire, milyen mélyen Isten vagyunk utalva. Hogy milyen mélységben tőle függünk. A próbában megálltják ezt a fajta ráutaltságot is. Ez a bölcsesség John Owen szerint, igen, az Isten szerinti ítélőképesség. Ez a bölcsesség, amiről beszél Jakab, akinek nincs bölcsesség, az kérjen Istentől bölcsességet. Ez nem más, mint az Isten szerinti ítélőképesség. Hogy meg tudom ítélni a dolgokat úgy, ahogyan Isten ítélné meg. Ekkor vagyok bölcs. Amikor próbában vagyunk, olyankor és könnyen áll bennünk különböző fajta érzés, akár bűntudat, hogy hú, hogy kerülhettem minden helyzetbe, vagy harag, vagy keserűség, önvád, vagy reménytelenség, vagy sok minden másfajta érzés, hogy kerülhettem ebbe a szituációba, és sokkal több lesz bennünk ilyenkor a kérdés, mint a válasz a nehézségedben. Tele leszünk kérdésekkel, és ilyenkor Arra van szükségünk, hogy nekiálljunk Isten nézőpontjából szemlélni a helyzetünket. És mondhatnám azt, hogy ez a bölcsesség. Hogy végre tudom Isten nézőpontjából szemlélni. Isten szerinti ítélőképességgel. És Jakab a bölcsességet nem keveri össze a tudással. Amit mi néha csinálunk. A tudás az, hogyha valamiről ismerettel rendelkezek. A bölcsesség pedig az, hogyha ezt a tudást képes vagyok alkalmazni is az életemre. És nem azt mondja Jakab, hogyha te kísértésben vagy, vagy nehézségben vagy, akkor tudjál felsorolni 60 égéverset. Elég a kettőt felsorolsz, de azt alkalmazod az életedre nézve. Ha azt szerint tudsz élni is. És itt jön elő ilyen szempontból az elmélet mellett a hitünk gyakorlata is. Hogy mennyire tudjuk ezt megélni. Hiszen akkor válik ez a tudás, ez az ismeret bölcsességi, amikor elkezdjük ezt megvalósítani. Nem csak elméletben tudunk valamit, hanem gyakorlatban is megéljük. Példabeszédben ezt olvassuk. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden úton gondolj rá, és ő enyegetni fogja ösvényeidet. Hasonlóra beszél a Jakab is, Jakab 1:5-ben, hogyha igen, ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Isten erre hív minket. Amikor nem értjük a dolgokat, hogy miért történnek, akkor nagyon könnyen haragszunk például Istenre. És Isten olyankor is számítja számunkra azt a fajta megértést, azt a megértést, hogy hogyan maradjunk az ő útján. Még akkor ilyen helyzetben is vagyunk. És a következő kettő verset, ami Jakabnál következik, azt nagyon gyakran félre magyarázzák sajnos, akkor, ha kiemeljük a szövegkeretetéből, hogy most az előző, mint hallottátok, könnyebb lesz megérteni. A következő két vers. Isten... Igen, az már volt. De hittel kérje, semmit sem kételkedem, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bárad is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Sajnos hallani olyan tanításokat, amik arról beszélnek, hogy ha elég nagy hittel kérsz dolgokat, sőt, ha van hited arra, hogy kijelented azt, és lehetne tovább fokozni, amit szeretnél, akkor az megtörténik és valósággá válik. Erre az igeversre alapozva például. A Szentírásban nem ezt látjuk, hogy nem attól lesz valósága. Ha kételkedsz, hogy megtörténhet, akkor pedig nem lesz valósága. És ha nem kételkedsz, hanem bátor hittel kéred, akkor megadja majd Isten. Ha csak ezt a három verset nézzük kiemelve, akkor még akár azt is mondhatnánk, hogy igen, mégis jogos ennek a megalapozása. De a Bibliában hány helyen látjuk azt, hogy milyen kételkedve kérnek emberet, nem? Milyen megijedve. Ugye a kedvenc, amit már sokszor mondtam, a néma lélek kiűzésénél, a Máté 9-nél, amikor az apuka totál kétsége között beszél, hogy ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, segíts rajtunk, ezt mondja az apa a Bibliában. Ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, segíts rajtunk. Hittel duzzadó imádság. Azt mondja a kis, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. És Krisztus meggyógyítja a gyermekét. Itt látjuk azt, hogy nem erről a fajta erős hittel való imakérésről van szó, mert nem is láttam az imádságról, hanem a korábban általa felhozott bölcsességről, hogy bölcsességet kérjél. Isten kész szemrehányás nélkül megadni azt a fajta bölcsességet számodra, meg mindenki számára, amit az Isten szerinti ítélőképességhez szükséges. Megadja azt a bölcsességet, ami ahhoz szükséges, hogy az ő szemein keresztül tud megítélni azt, ami az életedben van. Hogy ő szerinte gondolkozz. Viszont ennek van egy feltétele is. Méghozzá az egylelkűség. Ez, hogy ne legyen kétlelkű. Hogy a lelkünk az csak Istenre hallgasson, és csak Isten szavába bízom. Jönnek a körülmények, jönnek a nehézségek, jönnek a félelmeink, mert mindegy dolog, azok azt mondják, hogy figyelj, Istenben nem bízhatsz. Ő nem tud megtartani. És akkor azt mondod, hogy oké, én figyelek erre is, hogy milyen nehéz minden, és mennyire nem lehet ezekben bízni, és mennyire kiszámíthatatlan az életem, és mennyire nincsen semmilyen stabil pontja. Meg figyelek arra is, hogy Isten az, aki mindenben vezet engem, és az, aki gondol fisel rólam, akkor kettő fele figyelek. És nagyon gyengé, hogy mi kameleonból. Úgyhogy nem tudjuk azt megoldani, hogy egyszerűen mindeket ott lássuk. És egyszerűen vagy erre fogsz figyelni, vagy erre. Ugye tipikus Péter, aki lép a hajóból, a csónakból. Amint a hullámra figyel elsőjed, és ez van velünk is. De azt mondja, hogy amikor két lelkek vagyunk, mind a kettőt meghallgatjuk. Mikor egy lelkűek vagyunk, amikor nem két nincs bennünk ez a fajta kételkedés lelke, akkor azt mondjuk, én most csak Istenre figyelek. Amit ő mond, az lesz az alapom. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz nem oda nézni, és minden zakatol a fejembe, hogy nézd, és figyelj arra, azt mondja, nem uram, én te rád nézek, és hogy miért tovább, hogy arra figyelj, amit te mondasz. És erre beszél a példabeszéd 9:10 is, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Meg az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Hogy ezzel indul igazából. Amikor ezt azt mondod, hogy oké, Uram, én rád akarok figyelni, akkor indul el ez a fajta bölcsesség. Ez a fajta szándék, hogy én meg akarom érteni, és Isten szemével nézni a dolgokat. És amikor kezded megismerni Isten vezetését az életedben, mikor az ő hangjára hallgatsz, akkor elindulsz a bölcsesség útján. Akkor elindulsz az Isten szerinti ítélőképesség elsajátításában. Ez volt a mi harmadik pontunk, és akkor jött a negyedik pont, amit tanultunk ebből az egészből a negyedik hozadékhoz. Tik! Az pedig a megváltozott életszemlélet ezek után, ahogyan tovább haladunk. Ugye a 9.12. versben Jakab egy másfajta szemléletre hív minket. A 9.12. versben azt olvassuk, a szegény sorsú testvér nincs csak egyik méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával. Mennyire furcsa, nem? Azt mondja, hogy ezt csináljuk, hogy ilyen azzal az dicsekedjünk. Kár, hogy nincsen olyan autó, hogy méltóság, olyan dignity autó, ugye van Chevrolet volt, és akkor van ez picike autó, akkor azt mondja, hogy a gazdag van egy picike Chevrolet volt, most meg van egy dignity. De mindegy, ez a jó szóljáték, angolul jobban kijön. De én fogadó szokott ez lenni általában, hogy másként működik, hogy a gazdag dicsekszik az, hogy neki milyen van. A szegény meg közben azt érzi, hogy minden van, látok mindent, ez van nála, az van nála, ilyen ház, olyan kocsi, olyan ruha, olyan ez, olyan az, nekem meg semmim. Mennyire másként jön ki. És Isten más szemléletre hív minket. Azt mondja igazából, hogy a szegényt azt vegye figyelembe, hogy Isten miként tekint őre. A szegény abban örvendezne, hogy az Úr miként tekint őre. Hogy lehet, hogy semmi nincsen, de Isten akkor is egy gyermekének tart engem. Ő akkor is azt mondja, hogy értékes kincs vagy számomra. A fiamat adtam érted. Ha semmit nincsen, akkor is ezt lásd meg ebben mindenképpen. A gazdag pedig kell, hogy tudja, hogy minden, amilyen van, az Istentől van, hogy neki van alárendelve. Nem azért, mert ő annyira ügyes vagy jó volt, hanem azért, mert az Úr úgy látta bősnek, hogy megadta, megengedte ezt számára. Hogy ne a világ gondolkodása szerint, hanem Isten értékrendje szerint gondolkodjunk. Hogy miért is erre hív minket, hogy Isten értékrendje szerint gondolkodjunk. És aztán azt mondja a 12. versbe, hogy boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőtnek. És itt fejezik be igazából az elmúlt három pontnak a végére egyfajta csúcspontként ezt az újfajta szemléletet. Hogy másként nézzük, hogy új nézőpont legyen bennünk, hogy helyesen lássuk, hogy miért érdemes élni. Hogy helyesen lássuk azt, hogy miért érdemes meghalni. Hogy miről szól az a 168 óra, amit egy héten eltöltünk, és hogy mi az egésznek a célja. Amikor próbál fesznek körül, akkor helyesen kell látnunk azt a fajta távoli perspektívát, amit Isten ad elénk. Hogy amikor kísérés idején megállsz és kitartasz, akkor egyre inkább közelebb kerülsz Istenhez. Egyre inkább jobban megtapasztalod, megérted és megéled azt, hogy milyen is lesz majd az Úrral ilyenfajta egységben, ilyenfajta integritásban lenni. Hogy ez teljesül ki egyre jobban számunkra. És ebből fogjuk megélni, megtapasztalni azt, hogy mit jelent Isten dicsősége. És hadd zárjam összefoglalásképpen egy igeverssel azt, hogy mit is jelent mindez, ez a fajta teljes integritás, ez a fajta négy pont Jakab leveléből. Ezt ugye a 2 Korintusban található, 2 Korintus 4.18-ban, amely így hangzik. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézus együtt minket is feltámaszt, és maga mellé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, az, hogy te olyan módon hiszel minket erre az életre, hogy beleraksz olyan próbákat, olyan fajta pillanatokat és pontokat, amiken keresztül megtapasztaljuk azt, hogy te ki vagy. Amiken keresztül azért tapasztaljuk meg, Uram, mert egyszerűen olyankor rájövünk arra, hogy mennyire kicsik és semmik vagyunk, és rád kell bíznunk magunkat. És olyan könnyű a hétköznapokban élni, és csak élvezni a dolgokat, de amikor nehézségek vannak, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem megy nélküled. És olyan kérdések is abban, hogy ezek is olyan pontok lássák az életében, amire azt mondjuk, hogy de jó, Uram, hogy téged megtapasztalhatunk ebben. De hogy te nem hagytál minket, hogy a te ígéreted, hogy velünk maradsz, az nem változott meg. És szeretnénk, Uram, jól megérteni azt, hogy mire hisz minket, jól alkalmazni mindazt, amit már elvelben megértettünk a Te igédből, hogy valóságra válhasson az. Az emberek láthassák nem minket, hanem a mindenható Istennek a nagyságát a mi életünkön keresztül. Tedd, Uram, olyan az életünket, hogy abban a Te igéd valósággá váljon. És az a valóság, az mindenki számára a Krisztus mutassa be. Amen.